Ókovács Szilveszteren a vendége, a Magyar Állami Operaház, az opera főigazgatója. Beszélgettünk az évadról, a szláv évadról, és szóba kerültek premierek, bemutatók. Itt most felsorolhatnám, itt van előttem leírva azoknak a premiereknek a neve, amelyek ugye műsorra kerülnek ebben az évadban. De én inkább arra lennék kíváncsi, hogyha neked, mint főigazgatónak kellene kiemelni egy párat, nem megsértve a többit, akkor mit ajánlanál jó szívvel a hallgatóknak?
Nem szláv érintettségű, kivételesen.
Ugye erről beszéltünk
korábban. Igen, de ez most, hogy mondjam, rádió szempontból talán kevésbé illik ide, de majd mindjárt elmondom, miért fontos mégis. Tehát ugye ekközben ez, meg a többi is egy rendes évad, tehát az opera törzsanyagát és más dolgokat is játszunk. Pusztán arról van szó, hogy minden évadot szeretnénk megkülönböztetni a másodat. Ez a 140. évad az operának, de nem tudunk így emlékezni rá, hogy 139. Emlékszel a 137-es, az milyen jó? Nem, inkább adunk neki neveket, és akkor elpottyantunk, elhelyezünk olyan most amilyen fűszerezett pontokat, amelyek révén az évad azonosítható, és van valamilyen spirituálisabb vonala is, íve is ennek. Ebbe nem élik bele, de szép kivétel. Ötvös Péternek a világ ma legtöbbet játszott kortárs zeneszerzőjének, mert ez ő, egy magyar művész. Most lassan 80 éves Ötvös Péternek az első magyar nyelven megírt operája, amelyet mi rendeltünk meg tőle. Ez a Valuska címet viselik, Krasznaorkai László regényéből készült, amelynek a középső részéből annak idején Tarr Béla forgatta a Werkmeister harmóniákat, tehát hogy úgy mondjam, már egy feldolgozási előzménye is van. Ötvös műve viszont a teljes, a háromrészes sztorit foglalja össze, és ez az Eiffel Műhelyházban lesz, az operának a kőbányai pár éve megnyitott új fantasztikus centrumában. Ezt talán elsőként illik mondanom, mégiscsak egy ilyen opera szerző, ami atyánk fia. És hát emeli akkor azt a kettőt, hadd soroljam föl, illetve talán még egy Don Giovannit is. Tehát két szláv érintettség, ez a Boris Godunov, amit meséltem, ezt Almási Tóth András, a művészeti igazgató rendezi, nagyszabású előadás lesz. És a Ruszalka is ilyen lesz, Dvořák opera, Szikora János rendezi majd. Jánostól azt kértük, hogy rendkívül intelligens rendezőről van szó, hogy ezt a mesét, ami nem volt tehát még magyar színpadon, ezt most mesélje el nekünk, tehát ez egy mesés előadás lesz. Sokfélének kell lenni az opera színpadon, tehát nekünk sokféle stílust, megközelítési módot kell tudnunk, hiszen egyszem intézményként vagyunk felelősek az opera játszásért és a klasszikus balettért Magyarországon, már abban az értelemben a vidéki központokat nem lebecsülve, hogy ez az intézmény, ez erre van számva. Nem több tagozatos színházban kell létezni, és mondjuk viszonylagosan korlátozott eszközparkkal, meg művészi erőforrással, hanem nekünk tényleg mindenünk megvan hozzá, hogy ezt jól csináljuk, és hát igyekszünk is ezért. És ha még egyet ki lehet emelni, akkor az egy Don Giovanni volna, a Mozart operája. Minden évben törekszünk arra, hogy legyen jelen a külvilág is, tehát hogy kit tekintsünk, és benne is van az alapítókiratban, különben ez a dolgunk nekünk, és ezért minden évben vagy egy külföldi rendezőt meghívunk, vagy egy külföldi produkciót elhozunk ide, ami tulajdonképpen ugyanaz, tehát külföldi stáb jön, betanítja a darabot. Ez a Don Giovanni, ez Klaus Guth rendezése, és a korábbi teljesen, hogy mondjam, tradicionális Don Giovanni után, ami a rokokó világban volt eljátszva, azután egy nagyon más. Ez is egy szempont nálam, tehát hogyha egy törzsanyagba tartozó mű darab ideig, 10-15, vagy csak 10 évig akár kapott egy hagyományos történetmesélős ruhát, ugye, hiszen a ruha nem azonos magával a testtel, amire adjuk, Mozart operája a test, a partitúra az a test, azt töltöztetjük színpadilag föl valahogy, hogyha ez kijátszotta magát, akkor utána egy nagyon másik jöjjön. Tehát ne egy picit legyen más, hogy ne is tudjunk emlékezni pontosan, hogy egyébként pont ez a zöld színe volt, vagy más. Ez nagyon más lesz, ez egy kortárs előadás, de megrázó és a Don Giovanni lényegére rátapintó előadás, úgyhogy ezekre különösen büszke vagyok, és itt most elnémulok, mert nagyon hosszú volt.
Nem, nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye a program is érdekes, én végigolvastam, és nekem egyébként két dolog ütötte meg a szememet, ha már ha már így még lehet erről beszélni, az egyik az, hogy ti próbáljátok azért a teljes palettát lefedni, azt látom a programból. Tehát ugyanúgy vannak gyermekprogramok, mint Wagner napok, és én emlékszem még, mint polgári nevelés kapó gyermek, hogy mindig mondta édesanyám, hogy hát igen, erre még eljöhetsz az operába, arra is eljöhetsz, de a Wagnerre még nem, Parsifalra végképp nem, na most mehetsz, de hát akkor már voltam 16-17 éves, tehát hogy abszolút az ívet.
Már mehetsz, de már nem megyek.
Igen, de most már menjél egyedül. Szóval, hogy van egy ilyen gondolatiság mögötte, hogy a legfiatalabbakat is megszólítsátok, és a legkomolyabbat is előhozzátok.
Hát most gondold el, milyen nagy felelősség, hogyha nem tudom, van egy sportklubod, most nem azért, nem akarnak egy dimenziós embernek látni.
Csak. Nem is vagyok az.
Jó, nem is vagy az, de mégis akkor, de ez talán egy másik szférát talán jól
bemutat
az analógia. Meg talán még szereted is. Ráadásul annyit foglalkozol. De hogy ha van egy sportklubod, és nincs másik, akkor egész egyszerűen mindennel foglalkoznod kell. Tehát akkor az nem lehet, hogy nincsenek vízi sportok, az se lehet, hogy nincs utánpótlás, az se, hogy nem jutsz be nemzetközi kupákba. Tehát mindent kell csinálni, és ez egyfelől persze nagyon jó, mert az ember nagyon sok felé ötletelhet, és sok mindent csinálhat. Van, amit folytatni is jó volt, tehát az is nagy élmény, hogyha valamit érdemes folytatni. Azért jó pár előadást meg is hagytunk a repertoáron, így még akár 12 év múltán is, tehát Kovalik Balázs darabot még mindig lehet látni a repertoáron, mert szerettem az ő rendezéseit, de nagy felelősség valóban, és hát ezért is kellett ennyi mindent fejlesztenünk, épületeket, hangszert vásárolni, új sorozatokat bevezetni, és valóban az Eiffelben, de az operában is valamennyire rengeteg gyerek rendezvény van. Még olyan darabokat is, olyan típusú darabokat találtunk ki, egy kis makett előadásoknak hívom ezeket, amelyek nagy címeket kicsibe játszanak el. Például a balettintézetünk, a balettnövendékeink, vannak 170-en, a legjobbak közülük játsszák el a Kis Hattyúk Tavát, vagy a Kis Csipke Rózsikát, vagy a gyermekkarunk a János Vitézkét. Tehát, hogy nagy címeket megpróbálunk kicsiben is megmutatni a családoknak, nyilván nem egyedül jön egy kisgyerek el, és ez egyúttal a mi gyerekeinknek is fellépési lehetőséget ad. Tehát nagyon sok mindent ki lehet találni.
És fogékonyak a mai fiatalok, a gyerekek az operára? Ez egy nehéz kérdés pedagógiában is, az élet minden területén, hogy nagyon-nagyon változik a generáció érdeklődése, és hogy lehet oda vonzani magatokhoz?
Ez, mint valaha tanári diplomával is tanító embert is érdekel, de egyre inkább úgy látom, hogy egy paraván mögött van a közönség, ilyen értelemben, a gyerekközönség mindenképpen. Nálunk a próbajáték zajlik így egyébként, tehát mondjuk egy csellistát keres a zenekar, akkor a három fordulóban kell játszani, és az első kettőben egy paraván mögött játszik, és nem szabad semmi jelet adni, és nem is tudjuk, ki van ott. Ez érdekes, aztán amikor a paravánt eltávolítják, jön a harmadik, pontosan nem is értem, miért kell eltávolítani, mert nem számít ez, hogy ki hogy néz ki a zenekarban. Na mindegy, de ez a szokás, rég volt ez a szokás, akkor néha megváltoznak a pontok. Mi viszont, vagy ők meglátják, hogy ki az, és lehet, hogy ismerik. Na mindegy, csak visszatérve erre, hogy a gyerekek mint a paraván mögött lennének, hiszen elmegy feléjük az előadás, befogadják, tapsolnak, valamit látunk belőlük. De hogy milyen hatást tett rájuk valójában, és hogy az majd 10 évon, vagy akár mondjuk egy fiatal házas lét után, amikor egzisztenciája szempontjából megerősödnek, és idejük is lesz már talán operába járni, megérnek ehhez, hogy akkor ez hány emberben, hogy mondjam, szökken szárba az a mag, amit valaha elvetettünk bele, ezt nem lehet innen tudni, csak egy dolgot lehet csinálni, vetni, és aztán a mögöttünk jövők majd meglátják, hogy jól csináltuk-e, de hogy ne csináljuk, vagy ne ilyen elánnal, az lehetetlen, mert hogy amúgy is nehezített pályán vagyunk ezzel a két műfajjal.
Ókoász Szilveszter, az opera főigazgatója, nap vendége. Beszéltünk már arról, hogy a szláv évad kapcsán is szóba került, hogy ugye volt és van meghívás Szocsiba, vagy éppen Moszkvába. De ha jól tudom, Dubájba is van, és volt, és nemrég érkezett haza a társulat. Hogy sikerült ez a dubai vendégjáték?
Nagyon jó, szerencsére. Én nem tudom, bizonyos frusztrációim lehetnek, mert én szerettem inkább úgy mondani ezt, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban jártunk. Ez a Dubájban voltak, ennek van egy ilyen rossz íze, nem? Így magyarul kicsit, ugye? Az eszedbe jut.
Hát igen, mert egy épülő ultramodern város, ami mindent elkövet, hogy oda vonzza az embereket, és ott nincs feltétlenül magas kultúra, ott van mindenféle kultúra.
Na, ez azt hiszem, hogy igen. Attól féltem, hogy ez az egész Dubáj említés komolytalaná teheti azt, amit mi csináltunk, de valójában tényleg azt kell, hogy mondjam a rádióhallgatóknak is, hogy ez a magyar kultúra harmadik legnagyobb kitelepülése volt ever. Tehát 244 kollégával utaztunk el Dubajba, az ottani 7 éve nyitott operaházban a Hattyúk tavát eljátszott, az egyik legnagyobb balettopuszt, díszletet, jelmezket hozzávinni, kellékeket, zenekart, mindent, ami kell hozzá. Ugye ez több mint 2 hónapig utazik a tengerem, előtte teherautókon, több konténer, de nagyon kemény. Aztán jött az énekkar, a Pillangók is asszony előadásához, és az énekeszólisták. Úgyhogy ez egy nagyon nagy túra volt, nagyon igényes és nagyon nagy túra, és csak azért a harmadik legnagyobb ever, nem tudom, a valaha volt legnagyobb, ugye, magyarul így kéne mondani, mert az első 2 néhány éve csináltuk meg.
Az Expo-ra gondolsz, hogy...
Amikor a határ, a mai magyar határt kívülről jártuk körbe, ezt Kárpát haza operatúrának hívtuk, akkor 400-an voltunk, és 18-ban elmentünk, a bezárt operáz idején voltak ezek a nagy túrák, elmentünk New Yorkba, és ott 2 hétig adtunk el a Metropolitan melletti épületben. És tehát ezek a nagy magyar kitelepülések voltak tényleg a legnagyobb szabásúak, de erre azért is vagyok büszke, nem mostanira a harmadikra méretben, mert ez nem magyar pénzből volt. Az a másik 2, az magyar presztízsből volt. A bezárt operáz alatt kellett valamit csinálnunk, és megtaláltuk a megoldást, hogyan kell mondjuk Bánkbánt játszani New Yorkban, így. Vagy akár mondjuk Seregi balettet, vagy Bartókot. De ide az arabok pénzén mentünk el, és egyébként mindenhova így szoktunk menni. Tehát, és ezek az úti célok vannak ma, tehát a Közel-Kelet, az arab félsziget, jó, Izrael is megvolt, a Távol-Kelet, az sokszor Kína és Japán, és a 2 között ott van India és Korea, ahol már szintén voltunk több ízben. Tehát ez a keleti irány létezik most, és hát ez egész delikát, hogy egy szentpétervári meghívás után most még van 2 másik orosz is, de ez lehet egyébként, hogy a helyzetnek is szól egy kicsit, tehát hogy legyen már valakivel kapcsolatuk, és azért, de egyébként ez se természetes, nem szokásos. Ami nálunk szokásos, hogy a nyugati kultúrára éhes, hogy úgy mondjam, ez iránt ébredő államok Ázsiában, ezek importálnak kultúrát, és megkeresnek olyan neves operaházakat, amelyek azonban árértékarányban jó dolgot tudnak hozni, és akkor minket megtalálnak, és ránk szoknak.
Engem egy szervezési rész érdekel, de az jutott eszem, amikor olvastam erről a dubai vendégjátékról, az Egyesült Arab Emirátusokban történt vendégjátékról, hogy szervezésileg, logisztikailag ez mennyire komoly feladat, és ennek ugye a következménye, hogy a művészek ezt hogy viselik? A művészek hogy viselik ezt a herce-hurcet?
Művészek rendkívül fegyelmezettek, tehát minden ellenkező híreszteléssel szemben, amikor elkövetkeznek a tortúrák, akkor ők nagyon fegyelmezettek. A balett csapatra már utaltam, hogy a balettosok azok a műfaj sport jellegéhez is érthető módon, ők fiatalok. Tehát nem kell ahhoz nagy elképzelés, hogy reggel 6-kor leszáll a repülőgép, mert így történt, éjjel utaztunk Dubájba, reggel 6-kor leszáll a gép, mondjuk 8-ra kint vagy a Immigration Office-ból is már, és megjött a csomagod is, és utána nekik már lefoglalt útjuk volt, mert pihenőnappal kezdünk, lefoglalt útjuk volt valahol a Szaharába, vagy mit tudom én, az nem a Szahara, de mondjuk egy másik zivatagba, érted? Várta őket
a
tevék.
Nem is volt, mi a
semmi, igen, valami.
De jó nagy voltam.
És tehát ezekkel a fiatal emberekkel az se probléma, hogy egyébként napi 2 előadás úgy van, hagyjuk tovább, hogy 5-öt játszottak 3 nap alatt, hogy délután is este, tehát nem matiné és este, a között azért jó pár óra pihenés volna, hanem délután is este van, közte 2 óra.
Melós.
Melós, megcsinálták zokszó nélkül, és volt energiájuk még egyébként belakni a környéket. És ez az énekesekre is igaz, tehát dacára annak a hát gyakorlatilag élhetetlen klímának, ami ott még ilyenkor is van, aztán télen kicsit jobb lesz, de hát egy 55 fokos hőérzettel, amit a 40 fokos levegő és a 70-80 fokos páratartalom együtt létrehoz, ezzel egy európai ember nehezen birkózik meg, de a mi csapatunkban még csak rosszul se lett senkit. Egész egyszerűen le a kalapom előttük, és nem úgy, ha képzelni, most mi dúskáltunk egyébként a földi jóban, az ellátás az nem volt rossz, az elhelyezés is jó volt, de ezeket az utakat nem azért vállaljuk, mert hatalmas pénzt hoznak, annak azt szeretjük, hogyha pont kijön belőle az egész, tehát nem kell magyar adófizetői pénzt tenni abba, hogy mondjuk Dubájban egy sejk kultúrát lásson, ezt azért nagyon nem szeretném, ha így lenne. Nincs is így, de nem hozunk haza eszméletlen pénzügyi hasznot sem, viszont nagy erkölcsi meg presztízs eredményeket, igen. És jó utazni. Egy művész számára, akármennyire is nehéz ezt elképzelni, de szerintem nem nehéz utazni, elég sokan szeretnek, egy művész számára eljutni máshova, és máshol azt eltáncolni, elénekelni, eljátszani, az hozzátartozik, időnként hozzátartozik a művészi útjához, fejlődéséhez.
Teljesen más reakciók érkeznek, gondolom, a nézőtérő
például. Megméri magát tulajdonképpen.
Igen. Egy személyes kérdéssel kezdtem, személyes kérdéssel fejezném be ezt a beszélgetést. Ókovács Szilveszter, az Opera főigazgatója, a nap vendége itt a Trend FM-en, hogy akkor, amikor nem operával foglalkozol, és hogyha kultúrát fogyasztasz, mi az, amit szívesen megtekintesz? De lehet, hogy ez nem kultúra. Mi az, amit szívesen megtekintesz?
Hát nem vagyok egy sportos alkat, sajnos.
Azért mondtam.
Bár gombfocizunk a gyerekkori osztatársaimmal, még ma is. Négy gyerekem van viszont, és hát velük jól lenne többet beszélgetni, tehát hogyha egy pici idő van, akkor megpróbálok hozzájuk fordulni, és esetleg velük együtt megnézni mondjuk egy filmet, mert ha ezt szabadna egy kicsit didaktikusan üzenni is a hallgatóknak, hát ha valaki egyetért vele, vagy igazat ad majd nekem utólag, de fölértékelődött az idő, amit egymással töltünk, hiszen nagyon sok minden leköt minket, és egyre kevesebb van belőle, mármint ebből az egymással forgatott időből, és fölértékelődik ilyenkor egy történelmi film, egy igazából bármilyen nézhető film együttes megnézése, amelyet otthon a kanapén óhatatlanul mindenféle kommentárok öveznek, és ebből is egyébként sokat lehet tanulni vice versa, nekünk tőlük, nekik tőlünk.
Na hát akkor kívánom, ezért legyenek ilyen napok is, és az évadhoz pedig sok sikert kívánok a Magyar Állami Operaházban. Az operában Ókovács Szilveszter volt a nap vendége.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen, Mezei Dániel vagyok, további szép napot.